Példabeszédek könyvéből olvasom az igéket, a szívvel kapcsolatos textusokat olvasom. Egy részét olvastuk két hete, van ami új, van ami ugyanaz, mondtam, hogy újra fogunk ezekről beszélni. Az örvendező szív megszépíti az arcot, a bánatos szív pedig összetöri a lelket. A csüggedőnek mindig rossz napja van, a jókedvűnek pedig mindig ünnepe. A szív ismeri a maga keserűségét, és örömébe sem avatkozhat idegen. Nevetés közben is fájhat a szív, és az öröm vége is lehet bánat. Ahogyan a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a szívben az ember. Aki aggódik szívében, az leverté lesz, a jó szó viszont felvidítja. A szelíd nyelv életnek fája, a romlott pedig összetöri a lelket. Az ezüsthöz tégely kell, az aranyhoz olvasztó kemence, de a szívek vizsgálója az Úr. Az ember lelke elviseli a szenvedést, de ha a lélek összetörik, azt el lehet-e hordozni. Ki mondhatja, tisztán tartottam szívemet, tiszta vagyok, nincs vétkem. Most is igaz az, amit korábban többször mondtam, hogy lehet, hogy csak egy igével van dolgunk, de az akkor maradjon velünk. A bölcsmondások épp arra valók, hogy azt az egyet hordozzuk magunkban, gondolkozzunk, ízlelgessük, és az kifejtse a hatását az életünkben. De hát megint, mint két hete csokorba vannak szedve az igék, hogy lássuk, hogy mi az, amit a szívről elmondanak. Avval vezettem be a szívvel, az ember bensőjével kapcsolatos bölcsmondásokat, hogy azért beszél erről a példabeszédek könyve, mert az az üzenete, hogyha valaki bölcs szeretne lenni, ami nem egy elvont bölcsesség, hanem a mindennapi életben, a kapcsolatokban, az élet minden területén való jó élet, jártas élet. Ha valaki bölcs szeretne lenni, akkor alapvető, hogy ismeri, hogy hogyan működik az ember szíve. A szív, ami a Bibliában nem csak az érzelmünk, vagy az érzelmeink, hanem az egész bensőnk, az ember irányító központja, érzelem, értelem, akarat, attitűd, hozzáállás, az egész bensője az embernek a Biblia elnevezésében a szív. És a szívnek, ha bölcsek akarunk lenni, akkor először, erről beszéltünk két hete, először ismerni kell önmagunkat. Önismeret nélkül nincs bölcsesség. Ismerni kell, hogy mi magunk hogyan működünk, a mi szívünkből mi az, amit tudnunk kell. De ugyanakkor ez az alapja annak is, hogy ismerjük azt, hogy hogyan működik a másik ember. Ismerni kell azt, hogy hogyan működik a másik ember bensője, a másik ember szíve, hogy jól viszonyulhassunk hozzá. Úgyhogy ma arról fogok beszélni, hogy ezek a bölcsmondások mit tanítanak a másik emberrel, a sebzett szívű emberrel való kapcsolatunkról. Sokszor arról, hogy hogyan segítünk másoknak, vagy ha nem is segítünk, de hogyan élünk együtt mással. Általánosan is, meg abban az értelemben is, amikor valaki sebzett, valamilyen értelemben mindenki sebzett. Hogyan legyünk mellettük, és hogyan ne legyünk mellettük. Legyen ez egy barát, kolléga, házastárs, szülő, gyermek, bárki. És azért, hogy ne maradjon ez az egész valamilyen elvont fejtegetés, ezért azt szeretném most kérni, hogy mindenki gondoljon egy valakire, gondoljon egy kapcsolatra az életében, ami végig vele lesz, ahogy végig fogjuk beszélni ezeket a bölcsmondásokat, mindig tud, hogy na, ebben a kapcsolatban ez mit jelenthet neked. Tehát szeretném, hogyha gondolnál egy valakire, ez nem feltétlenül a legnehezebb kapcsolat, vagy nem is feltétlenül a legjobban működő kapcsolat. Ez nem is biztos az, ami a legjobban foglalkoztat, de az is lehet, hogy ami most éppen a legjobban veled van, ami csak ma reggel a legjobban benned van. De találj magadban. Ez lehet valaki, akivel nagyon-nagyon rosszba vagy, minden nap látni kell, akár a munkahelyen is nagyon nehéz. Lehet valaki, akivel nagyon-nagyon jóba vagy. De találj egy embert, egy barátot, egy kollégát, egy családtagot, egy testvért, a gyülekezetből valakit, találj egy embert, azonosíts most magadba egy embert, mielőtt tovább megyünk. És két dologról fogunk beszélni. Az első, hogy mit tanítanak a bölcs mondások a korlátainkra. Milyen korlátaink vannak ebben a kapcsolatban. És a másik, hogy mit tanítanak ezek a mondások a lehetőségeinkről. Mit kell tennünk, milyen lehetőségeink vannak ezzel kapcsolatban. Korlátok. Ha te ezt az illetőt, akire gondolsz, bármilyen módon segíteni szeretnéd, vagy így mondom, hogy szeretnéd megváltoztatni, mert általában szeretnénk másokat magunk körül megváltoztatni, akkor az első dolog, amivel szembe kell nézni, az, hogy korlátaink vannak a másik ember bensőjével, szívével, szívének a működésével kapcsolatban, és ez nagyon fontos tudni. Kérdés az, hogy tudatában vagy-e annak, hogy mi van benned, és mik a te korlátaid? Mert ha nem vagyunk tudatában a korlátainknak, akkor lehet, hogy nagyon jó szándékkal akár, nagyon jó szívvel, lelkesen szeretnénk a másikhoz viszonyulni, de mégis bolond módon fogjuk tenni. Három dologról, három ilyen korlátról beszélnek ezek az igék. Az egyik, hogy nem vagyunk mindenhatóak, a másik, hogy sosem ismerjük egészen a másik ember szívét, a harmadik a kivetítés, amiről mindjárt beszélek. Azt olvastuk, hogy az örvendező szív megszépíti az arcot, a bánatos szív pedig összetöri a lelket, és még egy ige volt a jókedvről és a rosszkedvről, a csüggedőnek mindig rossz napja van, a jókedvűnek pedig mindig ünnepe. És két hete beszéltem arról, hogy ez alapvetően mit jelent az emberre nézve. Az első egy pszichoszomatikus jellegű megfigyelés az örömről, ha valakinek öröme van, az megjelenik az arcán, a tekintetén, a kisugárzásán, illetve a szomorúságról és annak hatásáról. A másik pedig rámutat arra, hogy az alapbeállítottság, hogy valaki alapvetően az örömöt, a jó kedvet választja-e, vagy pedig alapvetően a rossz kedvet, a rossz hangulatot, a pesszimizmust, a csüggedést, az nem csak arról szól, hogy éppen hogy érzi magát, hanem azon keresztül, mint egy szűrőn keresztül éli meg mindazt, ami történik vele, és ezért mondja azt a bölcs, hogy a csüggedőnek mindig rossz napja van, a jókedvűnek pedig mindig ünnepe. De amit a bibliamagyarázók mondanak ebben a témában, az az, és most ez a fontos nekünk, nem annyira a jókedv, rossz kedv kérdés, amiről már beszéltünk, hogy mindenki maga felelős azért, hogy mit választ, és minek ad teret a szívében. Hogy mindenki maga felelős, hogy milyen irányba indul el. És ez azt jelenti, és ez a korlát, hogyha segíteni akarsz másnak, tudnod kell, hogy te sohasem tudod megtenni a másik emberrel azt, amit ő nem akar, és amiért ő nem vállal a maga életében felelősséget. Ez az egyik legfontosabb dolog, amit meg kell érteni, és nagyon nehéz megérteni, szívünkbe vésni. Akárki is legyen mellettünk, akármennyire is szeressük, végső értelemben az ő döntése, az ő felelőssége, az ő változása, és sohasem lehet az a tiéd. Nem lehetsz az ő szíve sebzettségének végső gyógyítója, sohasem lehetsz a másik embernek a megváltója. Ez az első és legfontosabb korlát, akármilyen nehéz is, végső értelemben tehetetlen vagy. Nem tudod megváltoztatni a másik ember szívét. És ez azért nagyon nehéz, mert amikor valakit különösen is szeretünk, vagy valaki bajban van, látjuk az ő problémáit, akkor persze, hogy mindent meg akarunk tenni, hogy segítsünk, segíteni lehet, erről majd beszélünk. De mi mindent meg akarunk tenni, hogy megváltoztassuk. És szembe kell nézni azzal, hogy nincs végleges hatalmad a másik ember felett. Legyen az a gyereked, legyen az a szülőd, a házastársad, nincs. Ha pedig mégis azt gondolod, hogy te meg tudod őt változtatni, akkor fogalmazunk így, te Istent játszol. És hogyha hagyod azt, hogy ő, aki nem vállal felelősséget a maga életért, mindent rád nyomjon, és majd te megváltoztatod őt, majd te kihozod őt a bajból, ő nem tesz semmit ennek az érdekében, de rád vetíti mindezt, és te ezt elfogadod az ő oldaláról, akkor is Istent játszol. Ez az a helyzet, amikor megkeres egy lelki pásztort, egy 45-50 éves hölgy, hogy nagyon súlyos problémák vannak a 30 éves fiával, mert otthon van, mert Jenny, de nem csinál semmit, nem vállal a felelősséget, de közben egy kicsit szívja a füvet, stb. És csináljak már vele valamit. És nagyon nehéz, persze, neki beismerni azt, hogy amíg az ő fia nem jön el, amíg az ő fia nem áll a lábára, amíg az ő fia nem akar valamit, addig ő, mint anya, nem tud mit tenni. Nem válthatja meg a fiának az életét. Akármennyire is persze, hogy szeretné. Ez tehát az első dolog. Egy szülő sem válthatja meg a gyermekét, egy gyermek sem a szülőjét. Egy férfi sem mentheti meg a feleségét ebben az értelemben, egy feleség sem a férjét. Egy barát sem gyógyítja meg a barátját. Egy lelkés sem váltja meg a gyülekezeti tagját, egy lelki gondozó vagy terápeuta sem váltja meg a kliensét. Nem. Amíg a másik, vagy te magad abban a helyzetben, nem döntesz úgy, hogy felelősséget válasz magadért, változol, vagy a másik nem dönt így, nincs változás. Ez az első korlát, amivel szembe kell néznünk. A második, amiről a másik oldalról már beszéltünk két hete, hogy sohasem fogjuk pontosan tudni, hogy mi zajlik a másik ember szívében. A szív ismeri a maga keserűségét, és örömébe sem avatkozhat idegen. Ezért azt mondja a bölcs, hogy egészen pontosan, egészen biztosan soha nem tudod, hogy a másik ember életében mi zajlik. A szíve mélye titok marad, amit csak saját maga ismer meg Isten ismerhet meg, és ezért minden ember a szíve legmélyén elszigetelt. Erről beszéltünk. Mit jelent ez a másik emberrel való kapcsolat, ha nézve? Gondolj arra az emberre, akire gondoltál. Az elején. Azt, hogy akárhogy is látod őt, akármit is gondolsz róla, és általában így valaki egyszer így fogalmazta, egydimenziós módon gondolkodunk, ő ilyen, már tudjuk, hogy milyen, sokkal-sokkal összetettebb, bonyolultabb a helyzete, mint ahogy te azt első látásra véled és gondolod. Mert a szív ismeri a maga keserűségét, és örömébe sem avatkozhat idegen. Csak a felszínt látjuk. Nevetés közben is fájhat a szív, és az öröm vége is lehet bánat. Csak a felszínt látjuk. Annyira hamar készek vagyunk sokszor a diagnózissal. Ó, persze, értem, tudom, mi van veled, tudom, hogy mi a helyzet. És már adjuk is a tanácsokat, miközben fogalmunk sincs a valóságról. A korlát tehát, és majd beszélünk ennek később a másik oldaláról, hogy ez mire hív, de a korlát, amelyet mélyen be kell, hogy véss az értelmedbe és a szívedbe, úgyhogy át kellene, hogy menjen a gyakorlatba, hogy közel sem ismerem úgy, és értem úgy a másik ember helyzetét, örömét vagy bánatát, mint ahogy azt gondolom. Nem. Még a hozzám legközelebb állójét sem. A harmadik korlát pedig, nem csak azért nem értjük a másik embert egészen valóságosan, objektíven, mert csak Isten érti őt, meg az ő maga lelke vizsgálja meg magát, hanem azért sem, mert nem vagyunk képesek objektív ismeretre. Hallgassátok ezt az ígét, erről nem volt szó két hete. Ahogyan a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a szívben az ember. Mit jelent ez? Ahogyan a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a szívben az ember. Azaz, amint valaki a vízben néz, és saját arca tükörképét látja, hasonlóan van, amikor valaki a másik ember szívében néz, megpróbálja megérteni, hogy mit érez, és a saját szíve tükörképét látja. Szeretetet lát, ha szeretet van benne, gyűlöletet lát, ha gyűlölet van benne, azt vetíti ki, ami benne van. Ha ezt nem tudjuk, akkor soha nem fogunk tudni bölcsen viszonyulni másokhoz. Ha nem tudjuk a kivetítésnek ezt a valóságát, ha nem ismerjük, hogy mi lakik bennünk, akkor soha nem fogunk tudni másokat megérteni. És ez mind negatív, mind pozitív értelemben torzítja a megismerésünket, nem? Negatív, ha a saját rossz kedvemet, saját rendezetlenségemet, saját haragomat, saját gyűlöletemet vetítem ki a másik emberre, mindenki magából indul ki, szokták mondani. Ez a negatív. De pozitív értelemben is torzít, mert naív az az ember, mondjuk, aki éppen a saját rendezettsége, békessége, idézőjelbe tett ártatlansága miatt nem is feltételez rosszat a másikról. Kivetíti azt, ami benne van. Tudom, mi mindannyian a pozitív oldalon vagyunk, és mindannyian naívak vagyunk, de nem, higgyétek el, hogy nem, nem így van. Tehát három korlát. Ha bölcsen akarsz viselni a másik emberhez, először a korlátaidat kell nagyon világosan tudni. Az első, hogy nem tudod őt megváltoztatni, övé a felelősség. Akármilyen nehéz is ezt belátni. Gondolj arra az illetőre, akire gondoltál. A másik, hogy ne légy elkamarkodott abban, hogy te tudod, hogy mivel állsz szembe. Mert nem feltétlen, valószínű, hogy nem tudod. Annyira összetettem, biztos nem tudod, ahogy ez az emberben zajlik. Három, ne légy vak a saját kivetítéseiddel a kapcsolatban. A korlátok persze nem azt jelentik, hogy nem kell odaállnunk a másik ember mellé, és nincsenek lehetőségeink. Hogyha lássuk, hogy mit mond a példabeszédek könyve a lehetőségekről. Hogyan támogathatunk bölcsen másokat? És legalább öt dologról beszél. Az első, ami a fentiekből fakad, hogy ha nem tudom pontosan, hogy mi lakik a másikban, akkor az első dolog, amit meg kell tanulnom, az az, hogy meghallgassam, és megtanuljam a szívemmel meghallgatni a másik embert. Ne feledd, nevetés közben is fájhat a szív. Az öröm vége is lehet bánat. Sokkal összetettebb. Úgyhogy, ha tudatosítod azt, hogy az ő szívében sokkal mélyebb dolgok vannak, akkor a lehetőséged az, hogy visszafogd magad abban, hogy gyors ítéletet alkossál, hogy mi van vele, és kifejleszed magadban egyre inkább azt a gyakorlatot, azt a készséget, hogy megtanulod a másik embert meghallgatni, úgy, hogy nem vágsz közbe. Hát ez nagyon nehéz. Ez nagyon nehéz. De engeded, hogy kibomoljon a története, a másik ember története. Hogy megpróbálod magadban minél jobban elmélyíteni azt, hogy sokkal több van itt, akár ez egy felszínes helyzet, egy munkahelyi vita, akár egy mély, igazi családi kapcsolat, de sokkal több van itt, mint amit az elsőre olvasok, amit az elsőre látok. És ezért megpróbálod magadat abba gyakorolni, hogy mondanék valamit, de nem, várok még, mondja ő, várj. Ebben segített az, hogy elkezdesz imádságos jelenléttel belépni és meghallgatni. Imádkozol, hogy megértsd, hogy mi van igazán, mi van mélyebben. Megpróbálod a szíveddel meghallgatni, megérteni, hogy mi van elrejtve. Ez nagyon nehéz nekünk, különösen minden helyzetben, de nagyon gyakori a házaspárok életében egy tipikus példa, hadd mondjam, hogy újra és újra a férfinő különbség miatt, hogy persze ez más férfinő kapcsolatban is igaz, de házasságban is, hogy a feleség szeretne valamit elmondani, szeretne valamit megosztani, érzés. De nem sokra jut, mert a férj már a harmadik mondat után pontosan tudja, hogy mi a válasz, és mi a megoldás. És ezen nevetünk, minden alkalommal ilyes oktatásban ez a kérdés előjön, még gyakoroljuk is akár. De mivel a férj mondja, a feleség elnémul. Nem régiben azt mondta nekem egy ifjú feleség, hogy már nem ismerek beszélni a férjemnek arról, hogy mi zajlik bennem. A nehézségeimről, a bizonytalanságaimról, mert tudom, hogy ha elkezdem mondani, kioktatás a válasz. Mit kéne másképp tennem? És még lehet, hogy jól is látja az illető, vagy te jól látod a helyzetet, mint férj vagy férfi. Csak azt nem látja, hogy a gyors ítélet alkotás és tanács által nem hallgatta meg a felesége szívét, nem engedte, hogy megoszta vele, ami benne történik, nem állt mellé, hogy vele együtt hordozza azt. Lehet, hogy igaz, tényleg, azokat kéne megváltoztatni, és minden jó lenne. Hát csak a lényeg az, hogy azt nem lehet megváltoztatni ilyen egyszerűen, és különben sem nem három jó tanácsra. És amire neki szüksége van, hogy csak tudja elmondani. Persze a férfi meg ezt nehezen bírja, és azon meg akarja oldani. Természetesen ez a gyors ítéletakás, alkotás és tanács, ez azért is van bennünk, mert sokkal könnyebb gyorsan megválasztolni egy problémát, mint beengedni annak a nehézségét és a fájdalmáit az érzelmeinkbe. Azáltal, hogy meghallgatom, azonosulok vele, beérkezik, hordozni kell, tehetetlen vagyok, nem adhatok jó tanácsot azonnal. Az első tehát, tanulj meg hallgatni. Akármilyen helyzetben, kilépve a férj-feleség helyzetéből, tanulj meg hallgatni. A második lehetőség viszont, amivel élni kell, az a jó szó. Aki aggódik szívében, az leverté lesz, a jó szó viszont felvidítja. Sőt, a szelíd nyelv életnek fája, a romlott pedig összetöri a lelket. A figyelmes hallgatás nem azt jelenti, hogy örökre némává kell lenni, hanem azt, hogy tudjuk, hogy mikor és mit kell mondani. A jó szó, a szelíd nyelv a példabeszédek könyvében egy nagy-nagy téma. Az a gyógyító szavakra, a gyógyító erőt, bátorságot sugárzó beszédre vonatkozik. Amire lehetőségünk van, mindannyian tudjuk, hogy valakinek akár ilyen nem is különösen erős vagy fontos, kedves szava mennyire fel tud bennünket emelni. És a példabeszédek könyve azt mondja, hogy a beszéd lehet életté, ez az életfája, vagy pusztítássá, összetöri a lelket. Pont a héten avval is szembesülnünk kellett, hogy egy jó szó az nem kis előadás. Mondtam valamit egy helyzetben a feleségemnek, és mondtam egy mondatot, és vettem a levegőt, és elkezdtem megmagyarázni. Jött volna a három pontos prédikás. Nem mondd, ez az egy mondat elég volt. Az tényleg helyén való volt, de nem kell a többi, de én el akarom mondani az összes többit, és ki akarom fejteni, hogy mit jelent. A jó szó az nem kis előadás. Az csak az helyén mondott szó, ami gyógyít. Vigasztalás, bátorítás, elismerés, dicséret. Én nagyon szűk vagyok ezekben sajnos, nagyon szűk markú, és sokkal többet kellene ezzel élni, mert gyógyító erő a kapcsolatokban. És nyilvánvalóan az a társadalom, amiben élünk, az nem támogat bennünket ebben a kritika, a gúny, a beszólás, sokkal elfogadottabb sokszor, mint a dicséret, meg az elismerés. De életnek fája. Jó szó, harmadszor, amit meg kell érteni, és sok lesz, tudom, nehéz, gondolj arra az emberre, és különösen akkor figyelj most, ha az ember egy nagyon nehéz időszakon megy keresztül az életében. Mert a harmadik, amit meg kell érteni a másik ember szívével kapcsolatban, az a megpróbáltatás szerepe. És az ebben való kísérés módja. Azt olvassuk az egyik bölcsmondásban, hogy az ezüsthöz tégely kell, az aranyhoz olvasztó kemence, de a szívek vizsgálója az Úr. És amikor ezt a képet használjuk, hogy az ezüstöt meg az aranyat, ugye az ércet úgy tisztítják, hogy megolvasztják, és ugye felszínre jön a salak, és kiég belőle a szemét, a hiába valóság, és megmarad az igazi nemes fém. És ebben teszi párhuzamba azt az ige, hogy a szívek vizsgálója az Úr, akkor nem csak arról van szó, hogy megvizsgálja, mert tudja, hogy mi van a szívben, hanem itt arról van szó, hogy megpróbálja, ahogy megpróbálják a nemes fémet. Úgy megpróbálja az Úr az embernek a szívét, ahogy megolvasztják a fémet, úgy megolvasztja a próbán, a szenvedésen, a nehézségen keresztül Isten az ember szívét, aminek a következtében kiderül, hogy mi az igazi érték, és mi a hiába való, a salak. És az egész példabeszédek könyve hangsúlyozza ezt, és az egész Biblián keresztül vonul ez, és ez már sokkal több, mint pszichológia, mert ez teológia, hogy ami történik velünk, szenvedés, gyász, betegség, nyomorúság, üldöztetés, valakinek a haragja vagy a gyűlölete, sok-sok minden, ami önmagában nem jó, persze, hogy nem jó, rossz, gonosz, fájdalmas. De mégis ezen keresztül, emögött ott van Isten, ebben jelen van Isten, aki ezáltal megpróbálja az ember szívét, és valamit munkál. És a kísértés, amikor valaki bajban van, mi a mi kísértésünk, amikor valaki szenvedésen megy keresztül? Két dolgot szeretünk tenni. Az egyik, hogy megmagyarázzuk, hogy miért történik ez veled. Megmagyarázzuk. Akár úgy, hogy okot találunk, a legrosszabb és a legveszélyesebb, hogyha azt mondjuk, ez a bűnöd, ezért történt ezt veled, mint jó barátjai próbálják. Jobb könyve erről szól. Akár úgy, hogy csak a célra koncentrálunk, és leereszkedően, szinte érzéketlenül mondjuk a különben nagy teológiai igazságot, hogy most rossz, rossz, nem baj, Isten valami jót fog kihozni belőled. Köszönöm szépen, amikor benne vagyok a bajba és a mélységbe, akkor ez senki könnyen, olcsón ne vágja a fejemhez. A megfelelő pillanatban ki lehet mondani, persze. De amikor ez csak egy magyarázat akar lenni, ez egy nagyon nagy kísértés. Ha bajban van a melletted lévő, ne akard megmagyarázni neki, hogy mi történik, miért történik ez vele. A másik kísértés, amit ne tegyél, hogy ne próbáld, persze, ha tudsz segíteni, segíts, de alapvetően a másik kísértésünk, hogy el akarjuk tüntetni, meg akarjuk szüntetni ezt a szenvedést, ha pedig nem, akkor kilépjünk a kapcsolatba, mert nem bírjuk elhordozni. Ott hagyjuk, magára hagyjuk. Nem egy ember mondta el, hogy amikor a családi életük nagyon-nagyon nehéz helyzetbe került, egy gyermek súlyos betegsége miatt több barát eltűnt az életükből. Mert ki tud együtt menni, mert ez lenne az igazi válasz. Együtt menni és kísérni a szenvedőt úgy, hogy nem magyarázzuk meg, és nem is tudjuk megoldani a szenvedését. Ha ismered Isten munkáját a szenvedésen keresztül a saját szívedben, akkor tudod, hogy ott kincs van elrejtve. És úgy próbálsz a másik mellett állni, úgy próbálod őt támogatni, kísérni, hogy tudod, hogy abban Istennek a munkája, ami nemesít, ami tisztít, ami szépít, az formálódik ki. És ezért vagy mellette együttérzéssel, jó szóval, imádsággal, bátorítással. Ez a harmadik dolog, érteni a megpróbáltatást, ha bölcsön akarsz viszonyulni a másik emberhez. A negyedik az az ennél sokkal mélyebb helyzet, amire utaltam két hete. Az ember lelke elviseli a szenvedést, de ha a lélek összetörik, el lehet-e azt hordozni? Az ember lelke, ugye a bensője, a támasz, ami elhordozza a szenvedést, a nehézséget, de amikor ez a benső összetörik, ki hordozza azt el? Van-e másik lélek, van-e másik benső? Nincs. Amikor minden erő elmegy, amikor mindennek vége, amikor senki nem tud, az illető nem tud tovább menni, nem akar tovább menni, összetörik a lelke, a belső ereje, a hajtó ereje, mi történik akkor? Gondolhatunk itt súlyos depresszióra, a teljes életfeladásra. Mi van ilyenkor? Hogyan viszonyuljunk egy ilyen helyzethez? És itt szeretnék visszatérni arra a történetre, amit olvastunk a lekcióban, amikor négy barát fogja a barátjukat, ezt a tehetetlen bénát, és oda viszik Jézushoz, és nem tudnak bemenni a házba, megbontják a ház tetejét, és leengedik ezt a bénát Jézus lábai elé. Nem ők lesznek a gyógyítók, nem ők lesznek a szabadítók, nem ők lesznek a megváltók. De érdekes, nekik van hitük arra, hogy Jézus valamit tud tenni. Azt mondja ott a Biblia, nem azt mondja, hogy és látta Jézus a béna hitét, hanem azt mondta, látta az ő hitüket, és így fordul a bénához. Mit jelent ez nekünk az összetört lelkű emberrel kapcsolatban? Ez azt világítja meg számomra, hogy amikor ilyen súlyosan depressziós, összetört lelkű ember mellett állunk, ki úgy érzi, például a keresztény ember, akkor azt mondja, hogy úgy érzi, hogy nem tud hinni, úgy érzi, hogy nem tud dönteni, úgy érzi, hogy nem tud gondolkozni, úgy érzi, hogy nem tud remélni, úgy érzi, hogy nem tud előre tekinteni, úgy érzi, hogy nincs semmi már előtte. Amit tenni tudsz ilyenkor, hogy hiszel helyette, remélsz helyette, és előre tekintesz helyette. Az összetört léleknek nem azt kell mondani, hogy szedd össze magad, mert nincs mit összeszedni. Hanem biztosítani kell arról, hogy te így is Isten gyermeke vagy. Nem tudsz hinni? Nem baj. Mi most hiszünk helyetted. Nem tudsz remélni? Nem baj. Mi remélünk helyetted. El fog múlni a sötétségnek az ideje. Mindezt azért is úgy, hogy mi tartjuk őt Isten jelenlétébe. Mi hordozzuk őt Jézus jelenlétébe. Nem úgy, hogy mi lennénk az ön megváltója ezek a szavak által, nem. De nagyon szép, amikor ilyenkor egy család, vagy a gyülekezetben a testvérek, akár egy házi csoport, azt mondja, hogy elmegyünk hozzá újra és újra. hordozzuk, tartjuk Jézus jelenlétébe, Jézushoz emeljük, vagy leengedjük Jézus lábaihoz, bátorítják, látogatják, imádkoznak vele, imádkoznak érte. Maradjon meg ez a kép benned, az összetört lelkű embert a jövő barátokkal bevinni az Isten jelenlétébe. És az ötödik és az utolsó, amit tenni tudunk és tennünk kell, ez az ige kimondhatja, tisztán tartottam szívemet, tiszta vagyok, nincs vétkem. Egy keresztyen embernek tudnia kell, hogy a szív bajához, sebzettségéhez hozzá tartozik, vagy így, vagy úgy a bűn is. Ki mondhatja, hogy tisztán tartottam a szívemet, tiszta vagyok, nincs vétkem. És ezért néven kell tudni nevezni a bűnt. És nem lehet segítőként eltusolni. Ha van. És hadd hangsúlyozom azt, hogy ezt a másik ember életébe jól tenni, bölcsen tenni, nem ítélkezően, nem oktalanul, hanem szeretettel, együttérzéssel, a megfelelő időben, a megfelelő módon csak azt tudja, akinek a szívében él a saját elveszettsége, feletti keserűség, és a saját maga által átélt isteni kegyelem édessége. Ha benned él a kegyelem, akkor tudod csak megfelelő módon, megfelelő időben, és jól kimondani, ha ki kell mondani, a bűnt a másik szívében. A bölcsesség pedig éppen az, hogy Istentől elkéred, hogy mikor és milyen módon tedd ezt úgy, hogy ne légy se ítélkező, se az, aki szemet huny felette. És nézd megint Jézusra, és nézzünk megint erre a történetre. Ez a történet, ez meglepő, hogy oda viszik a bénát, leengedik Jézus lábai elé, és Jézus, emlékeztek, hogy mit mond Jézus a bénának? Ránéz, látja a hitüket. És hogy nem azt mondja, hogy kelj fel és járj, hanem azt mondja, hogy fiam, megbocsátattak a bűneid. És ez látszólag teljesen irreleváns mondat. Miért a bűnbocsánatról beszél Jézus, amikor ennek az a baja, hogy béna? Ráadásul Jézus nem beszél minden, akit odavisznek hozzá, hogy meggyógyítsa, nem beszél minden alkalommal a bűnről. Milyen vétket követhet el ez az ember, aki ki tudja, mióta meg se tud mozdulni, mondaná a mai ember. És nem kapunk választ, de azt látjuk, hogy Jézus nagyon jól tudja, hogy mi lakik a szívben, és bölcsen isteni felhatalmazással viszonyul hozzá. És ezért kimondja, amit ki kell mondani. És így lesz a történet vége az, hogy a béna testestől lelkestől gyógyul meg. Megbocsátást nyer és gyógyult emberként tér haza. Tehát összefoglalva. Ha szeretnénk bölcsen viszonyulni a másik emberhez, gondolj arra az emberre, akire gondoltál. Akkor ismerni kell a korlátainkat, és ismerni kell, élnünk kell a lehetőségeinkkel. Bárhol. Családban, barátban, munkahelyen, bárhol, ahova Isten helyez. Ismerni kell a szívedet, a sajátodat, és ismerni kell a másik ember szívét. És ennek a kulcsa nem más, mint ismerni, és egyre jobban ismerni azt az Istent, aki Jézusban jött el hozzánk. Csak általa megy. Minden bölcsesség kezdete, mondja a példabeszédek könyve. Isten tisztelete, Isten félelme. Hol tudom megszerezni ezt az ismeretet? Hogyan tudok növekedni ebben? Hogyan tudom gyarapítani ezt a bölcsességet? Tedd fel most ezt a kérdést a dicsőítés előtt, amikor lesz időnk Isten előtt lenni a gondolatainkkal, az imádságainkkal. Tedd fel ezt a kérdést most másképpen. Tedd fel azt a kérdést, hogy hol tudok ma belépni a béna, a barátok és Jézus történetébe. Kivel azonosulsz, mindezt halva, gondolva arra az emberre, áttekintve a korlátaidat, áttekintve a lehetőségeit. Kivel azonosulsz? Lehet, hogy ma a bénával azonosulsz. Tehetetlenség, fájdalom, elveszettség. De ha a bénával tudsz most azonosulni, akkor azért vagy itt a házban, Jézus előtt, hogy ahogy énekelünk, ahogy dicsőítünk, ahogy imádkozunk, meghalljad Jézus számodra kimondott gyógyító szavát. Lehet, hogy összetört vagy. Lehet, hogy te magad ismered fel magadba, hogy én vagyok az összetört. De akkor azért vagyunk itt veled, azért van itt a gyülekezet, hogy most ebben együtt imádkozzunk érted, és együtt emeljünk téged, vagy engedjünk téged le Jézus elé. Talán a legtöbben úgy vannak ma, és úgy kellene lenni a legtöbbeknek, hogy valakit különösen a szívedre helyezett Isten. Máshogy látod a helyzetet. És ezért te a barátokkal azonosulsz. Akkor erőt kérsz, és erőt kapsz ahhoz, hogy a bénádat hordozd, és Jézus elé vidd. Ezek a lehetőségek, ahol be tudsz lépni a történetbe, ahol találkozhatsz Jézussal, ahol engedheted, hogy tovább formálja a szívedbe azt, amit elkezdett. Legyünk ebből az imádságos jelenléttel, gondolkodással, együtt a dicsőítésben, ahogy beszélő velünk, formálja ezt bennünk. Imádkozz ezért az emberedért. Imádkozz azért, amit megláttál belőle. Hogy mire kell figyelned, mik a lehetőségeid, mik a korlátaid. Dolgozd ezt át, Istennel magadon. Amen.
Mindenható Isten, köszönjük neked, hogy jöhetünk hozzád. Köszönjük, hogy tanítani akarsz bennünket. Hogy megismerjünk jobban téged, hogy megértsük jobban magunkat, hogy megértsük a másikat. Köszönjük, ahogy gyógyítasz és gyógyítod a kapcsolatainkat, és most azért könyörgünk hozzád, hogy segíts változni, hogy segíts a bölcsesség útján járni. Segíts elfogadni azt, ami megváltoztathatatlan, és segíts elfogadni a te kegyelmedet, ami mindent képes megváltoztatni. Köszönjük, hogy értünk adtad Jézust, és hogy ő érte emelsz fel minket. Köszönjük, hogy van még remény a számunkra. És imádkozunk, Urunk, azokért különösen is most, akik nehéz, reménytelen helyzetben vannak, vagy mélyen vannak. Könyörgünk azokért, akik betegek, akik most akár a betegség miatt nem lehetnek közöttünk. Könyörgünk azokért, akik terheket hordoznak, akik a mindennapi harcaiban megfáradtak, hogy újítsd meg őket. Könyörgünk, Urunk, a közöttünk levő gyászoló családokért. Adj nekik vigasztalást. Te emeld fel őket. Te gyógyítsd az ő sebeiket. És könyörgünk, Urunk, hogy te légy velünk minden nap, és áld meg a mi közösségeinket, családjainkat, a gyülekezetünk közösségét. Áld meg a mi városunkat, és a mi magyar nemzetünket is. Köszönjük, hogy megmentettél és megőriztél bennünket az árvíztől. És köszönjük, hogy napról napra megújul a te kegyelmed. Így légy velünk, és éleszd bennünk, és tápláld a reményt. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket. Hallgass meg fiadért, Jézusért, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.